20 esztendeje annak, hogy hatalmas mennyiségű, mintegy 100 000 köbméter cianid és nehéz fémtartalmú szennyvíz zúdult a Lápos folyóba, onnan a Szamosba és a Tiszába, és hát ez a rettenetes tiszai cianid szennyezés, ez óriási környezeti katasztrófákat okozott. Hogyan emlékezik a 20 évvel ezelőtt történtekre Fejes Lőrinc, a Kiskörei szakaszmérnökség vezetője? Jó napot kívánok! Hát azt hiszem, hogy emberfeletti munka volt a szakemberek részéről is ez a szennyezés.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádióhallgatókat. Valóban már 20 éve történt a Tiszát ért ökológiai katasztrófa, és most egy jubileumi konferenciával emlékezünk az akkori nehéz időkre, hiszen emlékezve arra a február 1-i délutánra, amikor a cianid szennyhullám elérte Magyarország határát Csengernél, bizony még nem sokat tudtunk arról, hogy milyen hatást fog ez kifejteni az élővilágra. Aztán látszott azokon a helyeken, ahol éppen jégmentes volt a Szamos, majd a Tisza folyó, hogy bizony megjelennek a életükért küzdő halak, agonizálnak, és hát sajnos rövid úton elpusztulnak, hiszen oxigénhiány lép fel a szervezetükben, és gyakorlatilag ez okozta a pusztulásukat. Ilyen hatása van a cianidnak, aminek a megengedett maximális koncentrátuma a élőlényekre mindössze 0,1 mg per liter, itt pedig 32,6 mg-ban érkezett a országhatárba, tehát több mint 320-szorosa volt a megengedett határértéknek ez az érték. Ugyanez később a folyón haladva, ez a szennyhullám hígult a mellékfolyó kihító hatása miatt, de még amikor a Tiszából a Dunába jutva visszaérkezett a Fekete-tengerbe, még ott is a megengedett határérték fölött volt.
Vajon hogyan érzékelhettük mi itt, mondjuk Miskolcon, hát azért a Tisza nincs tőlünk olyan messze, gondoljunk csak Tiszaújvárosra, hogy mi történhetett a mellékfolyókban? Tehát azért itt az egész kelet-magyarországi vízbázis óvni kellett.
Igen, azonnal megjelent a hírekben ez a katasztrófa híre. Gyakorlatilag nekünk is nagyon rövid időnk volt arra, hogy cselekedjünk. Az igazgatóság akkori vezetője egy válságstábot alakított, és gyakorlatilag számba vettük, hogy itt a Közép-Tisza vidéken van-e valamilyen lehetőségünk a beavatkozásra, hiszen addig csak az információkat kaptuk, hogy hogyan vonul le a szennyhullám, egy-egy településnél mennyi idő alatt halad át a Tisza adott szelvényében, milyen a koncentrátum maximuma, és hát ebből is lehetett látni, hogy hígul. Úgy tudják legjobban elképzelni a rádióhallgatók, ha arra gondolnak, hogy ahogy egy szerelvény halad a vasúti síneken, úgy haladt ez a szennyhullám a Tisza Szamos, majd a Tisza folyón, és hát a Dunába is persze. Tehát ahol ez a szennyhullám haladt, körülbelül egy 35 kilométer hosszú szennycsóva volt, ott pusztított, de ahova még nem jutott, ott tiszta volt a víz, és ahol már áthaladt teljesen, ott később újra tiszta, jó minőségű lett a víz. Hát nekünk ki kellett használni itt a Kiskörei vízlépcsőnél a Tiszató védelme érdekében elsősorban, és ugyanilyen fő szempont volt Szolnok város és a környező 6 település ivóvízellátásának a biztosítása, hiszen veszélyeztette a cianid szennyhullám azt a felszíni vízkivételi művet, amiből nyerik a nyers vizet, azaz a Tisza folyóból, hiszen ennek a 120 000 embernek így van megoldva az ivóvízellátása Szolnoknál. Tehát az volt a fő szempontunk, hogy ezt a szennyhullámot ne engedjük, hogy a Tiszatóba bejusson, illetve amennyire lehet hígítsuk, hogy Szolnokra minél kisebb koncentrátummal jusson, hogy a víztisztító technológia tudjon majd bánni a kisebb koncentrátumú cianidos vízzel. Ezért az a döntés született, hogy a téli álmot alvó Tiszató zsilipjeit megnyitjuk, és a szennyhullám ideérkezése előtt jó minőségű hígító vizet tározunk be a Tiszatóba. Amikor a Tiszatónak a normál töltése vagy ürítése csak 5-5 cm-rel van naponta, vagy maximum 10-zel, itt a feltöltés 10-20 és 30 cm-rel történt, hiszen mindössze 3,5 nap állt rendelkezésre, tehát a Tiszatóban minél több hígítóvizet akartunk betározni. Ez sikerült is, hiszen a nyári vízszint közelébe tudtuk feltölteni a tavat jó minőségű vízzel, majd ezt követően újra zártuk a zsilipeket, és vártuk azoknak a laboratóriumi dolgozóknak információit, akik gyakorlatilag végig utaztak a szennyhullámmal, és a parton különböző szelvényekben óránként vett vízmintákból kimutatták, hogy megjelente már a cianid szennyhullám, ha igen, akkor mikor jelent meg, és hogyan fut föl a koncentrátum a maximumig, abban a szelvényben mennyi lesz a maximum, mondjuk egy fölötte 50-100 kilométerrel lévő másik szelvényhez képest, ahol más laboratóriumi dolgozók ugyanígy kimérték, és mikor ér véget a szennycsóva, mennyi idő alatt vonul el, mikor lesz ismét úgymond nulla, tehát már nem kimutatható a cianid tartalom. És amikor a laboros kollégáink jelezték, hogy a Tiszató felső kapujánál, Tiszabábolnánál az adott időpillanatban kimérhetővé vált a cianidnak a megjelenése, akkor hajtottuk végre az első manővert, hogy a kisköréi vízlépcső duzzasztó művénél nyitottuk az elzáró táblákat, ezzel több vizet engedtünk az alsó folyószakaszra, gyakorlatilag megnöveltük a vízsebességet, megnöveltük a vízhozamot, de egyben a Tisza vízfelszín esését hossz szelvény mentén is megnöveltük, tehát gyakorlatilag megbillentettük a Tiszának a vízfelszínét ide kiskörére lejtve, hogy ez a szennyhullám végig fusson, gyorsabban fusson végig a Tiszatónak a Tisza meder szakaszába, és ne tudjon kijutni oldalirányba az Abátszalóki, Saródi, Poroszlói, Tiszavalki medencékbe, hiszen az ott lévő jó minőségű víz gyakorlatilag ezt követően hozzáfolyt a főmederben levonuló szennyhullámhoz, mivel ott alacsonyabb volt a vízszint. Tehát gyakorlatilag hossz irányban is és oldalirányban is vízfelszínesést értünk el ezzel a vízkormányzási manőverrel, így hígító vízet adtunk hozzá a szennyhullámhoz. Tehát amikor betárasztuk a hígító vizet, akkor 55 millió köbméter vízzel töltöttük fel, jó minőségű vízzel a Tiszatavat, mikor pedig a szennyhullám ideért átvezettük és hígítottuk, akkor ebből az 55 millióból több mint 25 millió köbmétert használtunk föl hígítás céljára. Ezzel azt értük el, hogy Tiszafüred és Kisköre között, ha megvizsgáltuk a szennyhullámnak a koncentrátum maximumát, 31%-kal csökkent, tehát ezen a rövid szakaszon, illetve az egész magyarországi szakaszon, ezen a rövid szakaszon végrehajtott vízkormányzással hígult legtöbbet a szennyhullám. Leggyorsabban is itt haladt át, és ami nagyon fontos, hogy a Tiszatóba nem jutott ki. Úgy kell elképzelni, hogy ebben az időszakban a Tiszató úgy üzemelt, mint egy modern Noé bárkája, hiszen a tóban lévő élővilág, élőlények nem sérültek, nem szenvedtek kárt, gyakorlatilag nem is tudták, hogy itt szennyhullám, cianidos szennyhullám vonul le. Sajnos a Tisza főmedrébe lévő halak azok megérezték, és sok el is pusztult, illetve a felső szakaszról is sodort ide már elpusztult haltetemeket a víz. Viszont amelyik halak még időben észlelték a szennyezést, azok oldalirányba, tehát a Tiszatóba még ki tudtak menekülni. Sajnos a folyó a Tiszató fölötti, vagy a kisköre alatti szakaszon erre már nem volt módja az élővilágnak, a halaknak, ott gyakorlatilag megkapták a szennyezést, és egy agonizáló szenvedés után el is pusztultak.
Említsünk, bocsánat, néhány számadatot, mert hát ugye, ahogy nézzük a adatokat, több mint 1200 tonna hal pusztult el, és a kár, a becsült kár az 30 milliárd forint körül volt.
Igen, ezek az adatok helytállóak. Gyakorlatilag ezt a kárt persze Magyarországnak nem térítette meg sem az ausztrál-román vegyes vállalat, aki annak idején üzemeltette a nagybánya melletti zagytározót, ugye az arany az aranynak a tisztítására volt ez a cianidos technológia, és a már használt cianidos víz került abba az agytározóba, aminek a töltése átszakadt. Tehát ők sem térítettek meg az említett kárösszegből sem ennyit, sem pedig az ausztrál vagy a román állam. Tehát gyakorlatilag Magyarország kárigénye akkor megfogalmazódott, de nem sikerült érvényesíteni. Ezt követően a haltetemek gyűjtésében és elszállításában, majd a területek, a gyűjtőhelyeknek a fertőtlenítésében is dolgoztak a munkatársaim, tehát nem csak a vízkormányzási feladatokat hajtottuk végre, hanem utána bizony a kár felszámolással is foglalkoztunk.
Fantasztikus szakértelem, hozzáértés és őrületes akaraterő és kitartás kellett mindehhez, hogy a vízügyi szakemberek ilyen módon be tudjanak avatkozni, és hát tulajdonképpen az ökológusok minden reményét meghaladta az, hogy milyen hamar próbálta magát helyrehozni a folyó, hiszen már 2002-ben tapasztalhattuk, hogy helyreáll az ökoszisztéma.
Igen, gyakorlatilag az Tisza él, és nagyon nagy ereje van a természetnek. Lényegében már 2000. június 16-án az akkori kormánybiztos feloldotta a halászati, horgászati tilalmat, és a Tisza is virágzott június közepén. Úgyhogy nyilván a halak és a nagytestű halaknak a pótlásához évek, évtizedek kellenek, de azt se felejtsük el, hogy a 2000-es cianidos szennyhullám levonulása után 2000. március közepén érkezett az az árhullám, ami mindmáig a legnagyobb vizet jelenti itt a Közép-Tisza vidékén, azóta is rekordárvíz, egy hatalmas áradás vonult végig a mellékfolyókon és a Tiszán is, és hát ez bizony nem csak átöblítette a folyót teljes hosszában, hanem új életet is hozott a mellékvizekről, mellékfolyókról, és a Tiszatónak ma is elmondhatjuk, hogy páratlanul gazdag az élővilága, ezen belül a halállománya, közel 60 halfaj van a Tiszatóban, és hát a kiskörei hallépcsőnél, ami egy új létesítmény, de mindössze még 5 éves volt tavaly ősszel, meg is tekinthető a monitoring ablakon keresztül nagyon sok halfaj, ami a Tisza tóban, a Tisza folyóban él.
Vajon mi a biztosíték arra, hogy nem történik velünk valami ugyanilyen dolog, ennek 20 éve ugye a tiszai cianid szennyezésnek? Én most hirtelen nem is tudom, annyira nem beszélünk mostanában már róla, hogy ezt az aranybánya technológiát a románok nem hagyták abba, a nagyvállalkozókat fogadnak, hogy van még ilyen bánya, ami veszélyezteti a Tiszát?
Sajnos a Tisza folyó vízgyűjtő területén mindig vannak olyan üzemek és olyan technológiával működő gyárak, amelyek okozhatnak problémát. Ugye az a probléma, ha nincs egy vészforgatókönyv arra, hogyha bekövetkezik egy havária, akkor milyen terv alapján, hogyan lehet a károkat minimalizálni, erre nagy szükség lenne. De most én ugyanilyen ökológiai problémának, adott esetben napi katasztrófának tartom azt, hogy a PET palackok áradata bizonyos időközönként elönti a mellékfolyókat és a Tiszát. Tavaly évben is több mint 5 hónapig gyűjtöttük a PET palackokat, kommunális hulladékot, és hát persze az áradással érkező fát is, de azzal nincs semmi probléma. Ez az új keletű, mint egy 20 évre visszatekintő kommunális hulladék szennyezés, áradat is ellepi a Tisza folyónkat, és hát ez a fő probléma, hogy az emberi felelőtlenség, gondatlanság akár kis problémát is okozhat, ha csak azt vesszük, hogyha valaki egy darab PET palackot beledob, sokan legyintenek rá, hogy hát ez nem olyan sok, de az a baj, hogy ezt sok 10 000 ember végzi, sőt adott esetben üzemek, vállalatok is teherautóval viszik le a hulladékot a határainkon kívüli vízgyűjtő területeken a hullámterekre, ami csak eső, csapadék, hóolvadás, tehát áradás kérdése, hogy ebből mikor mennyit hoz el, adott esetben Kiskörén a kisebb, közepesebb árhullámoknál tudjuk csak megállítani ezt a hulladékot és szemétáradatot, majd több hónapos munkával sok-sok millió forintért kiszedni, partra rakni, szelektíven szétválogatni, hulladéklerakóhelyre szállítani, a fát fölaprítani, vagy átadni olyan vállalkozásnak, akik hőerőműbe tüzelőanyagként hasznosítani tudják. Tehát ez mind-mind sok-sok feladat. Tehát én úgy érzem, hogy ezzel is kell foglalkozni, és azzal is kell foglalkozni, hogy azok az üzemek, amelyek adott esetben olyan technológiával dolgoznak, amik a Tisza vízgyűjtő területén potenciális problémát jelenthetnek egy baleset, egy havaria esetében, akkor ott is meglegyenek azok a technológiai újítások, aminél a környezetre gyakorolt hatás kisebb, hogyha elvégzik ezeket a korszerűsítéseket, illetve ha valami kijut, akkor az ne jusson végig ilyen hosszú vízi úton, mint a 20 éve történt cianidszenny hullám, ami gyakorlatilag Romániából indult el, és a Fekete-tengernél szintén Romániába érkezett vissza, és végig egy olyan hosszú körutat tett meg, hogy gyakorlatilag a természet, annak az élővilága nagyon sérült.
Nagyon szépen köszönöm. Január 30-án indult el a szennyezés, február 1-én érte el a Tiszát, 20 évvel ezelőtt. Erről beszélgettünk Fejes Lőrinccel, a Kiskörei Vízimérnökség vezetőjével. Nagyon szépen köszönöm, viszonthallásra.
Köszönöm szépen.